10 a túra indulása előtt egy órával Mr. Drexler jött oda hozzám, éppen egy hatalmas, feketén csillogó tartály oldalának dőlve az agyamat túráztattam. A tartály valaha a gyár szerves része lehetett, mára azonban furcsa dekorációvá vált. Mintha az ipari társadalom totális csődjét hirdette volna. Mr. Drexler arcán aggodalom ült, ahogy oda támaszkodott mellém. Kérdezhetek valamit öntől, Mr. Lawrence? Mielőtt válaszoltam volna, alaposan megnéztem magamnak a fickót. Mr. Drexler kellemes arcú, szépen beszélő, hosszú hajú fiatalember volt, okos tekintettel. Világos szeme bizakodva nézett a nagyvilágba, ezúttal pontosan rám. Hogyne? Mondtam, csak tessék, nagy bajban vagyok. Nyögte, szeretném a tanácsát kérni. Miről van szó, Mr. Drexler? Valami ostobaságot követtem el? Morogta. Igazán? Mikor? Az a helyzet, hogy még csak néhány éve megy jól nekem a hajóbiznisz és minden bajomnak a tapasztalatlanságom az oka. Nem volt még módom meggyőződni róla, hogy milyen úton kell járnom. Érti? Nem igen, de hogy nem érti. Most már belátom, hogy nem lett volna szabad rossz tanácsadókra hallgatnom. Ez az ügy tönkre teheti a jövőmet. Előfordulnak ballépések az életünkben, mondtam talányosan. Mit tehetek önért, Mr. Drexler? Árulja el, hogy jön-e az. Kicsoda, akivel tárgyalnom kellene. Biztos vagyok benne, hogy önről lehet csak szó. És Haunáról, elvégre együtt jöttek ide. És? Szeretném, ha megegyeznénk. Engem csak a saját ügyem érdekel. Másoké nem. Ezért arra gondoltam, hogy miért ne lehetne elkülönítve megállapodnia velem. Nos, mit szól hozzá? Válaszolni akartam, de már nem maradt rá időm. A bejárati ajtó felől nagy sebben lobbal Bob Freeman közeledett felénk. Amint Drexler is észrevette, megfordult, és szó nélkül elhúzta a csíkot. Freeman szájához értette füstölgő pipáját és a sietve távozó Drexler után nézett. Emer, Drexler volt az, a karibi hajós, mi a fenéről lehet egy ilyen fickóval társalogni? Mindenféléről? Mondtam, Mr. Drexler érdeklődő típus. Ki gondolná róla, pedig így van, az iránt érdeklődött, hogy én vagyok-e az ő embere. Freeman összehúzta a szemöldökét. Maga az ő embere? Mit jelentsen ez? Ezt neki kell tudnia, és talán másnak is. Kire gondol? Senkire. Úgy vettem észre, hogy Mr. Drexler valószínűleg összetéveszt valakivel. Ez nem egészen világos, rázta meg a fejét Freeman. Próbálom megérteni, de nem megy. Így vagyok vele én is. Freeman furcsán nézett rám. Látszott rajta, hogy kukkot sem ért a célzásaimból. Az a helyzet, mondtam, hogy Mr. Drexler azt hiszi, birtokában vagyok valaminek, ami érdekelné őt. Azt szeretné, ha eladnám neki azt a valamit. Mi a fene az? Egy csoda hajó? Hát ez az. Lehet, hogy nem is tudom, de lehet, hogy tudja. Minden előfordulhat. Freeman megsimogatta az állát. Hát ez érdekes. Pénz kérdése az egész. Mondtam, ha van valakinek elég pénze, bárkivel üzletet köthet. Ez biztosan így is van. Tegyük fel, hogy valóban van valami, és el szeretném adni, önvevő lenne rá. Freeman felnevetett. Nocsak, nocsak. A végén még kiderül, hogy önt nem is a veddák érdeklik Sri Lankán. Az a helyzet, Mr. Lawrence, hogy nem szándékozom venni semmit bármiről legyen is szó. Jól szeretném érezni itt magam, bár őszintén megmondom önnek, nem erre számítottam. Ha nem találkoztam volna Shaunával, már régen leléptem volna. De az, hogy összefutottam vele, nagyon, de nagyon sokat ér nekem. Éppen ezért vagyok ideges. Kérdezhetnék valamit magától? Hát hogyne, ön is részt vett azon a bizonyos luxus hajóúton, amelyen az itt lévők állítólag összeismerkedtek? Ó, dehogy! Legyintett Freeman. Az én időmből nem futja ilyen kirándulásokra. Akkor honnan ismeri Miss Minolit? Egy másik társaságból? Mondta kitérőn. Különben azt akartam megtudakolni öntől, hogy nem látta Shaunát. Reggel óta keresem, de nincs sehol, és ez nem tetszik nekem. Nincs valami tipje, hogy merre keressem? Nem volt. 11 beszélgetésünkből azért leszűrhettem némi tanulságot. Freemannek fogalma sincs róla, hogy a többiek gyanúsnak tartanak. Mert hogy mindannyiuk érdeklődését felkeltettem, az nem is vitás. Ez például abból is kiderült, hogy nem hagytak békén a halban a tartály mellett pihenni. Pedig csuda kényelmes volt neki dönteni a hátamat domború oldalának, és behunyt szemmel élvezni a trópusok melegét. A hatalmas ablakokon besütött a nap, ebben az időszakban még kellemesen bizsergette a bőrömet. Szóval, élveztem volna a kora délelőtti kellemes időt, ha nem kapok 5 percenként látogatót. Olyanokat is, akik korábban rám sem bagóztak. Úgy látszott, valaki felhívta rám a figyelmüket. Ahogy Freeman lelépett, a sakkozó jött oda hozzám. Emer, Miliband megállt mellettem, és fürkészve nézett rám. Én vissza rá. Néhány hosszú másodpercig farkas szemet néztünk, aztán Milliband hozzám hajolt. Elhozta, suttogta a képembe. Attól függ, mit? Kérdeztem. Ne mondja, hogy nem tudja, lehet, hogy elhoztam, lehet, hogy nem. Mondtam. Tehát igen, sejtettem. Sejtettem, hogy maga az, miből sejtette. Kíváncsiskodtam. Kikövetkeztettem. Ha tudna sakkozni, nem csodálkozna rajta. Tudja, hány lépést látok én előre, és ezt a képességemet a polgári életben is kamatoztatom. Lehet, hogy téved, mondtam, lehet, hogy nem tévedek, végül is mit akar tőlem, meg akarom venni, azt akarom, bár az olyan rohadéknak, mint maga, legszívesebben elvágnám a torkát. Nagyon sajnálom, hogy így gondolkodik rólam. Szóval maga van felül, maga diktálja a feltételeket. Mennyi? Gondolom, észszerű árat mond. Nem tudom, mondtam, nem tudom, végül is mire gondol. Tehát az időt húzza, értem én végig nyomkodja az összes billentyűt, hogy melyikük szól szebben igaz. Mondjon már valamit az Istenit neki, legalább azt árulja el, hogy mikor ad végleges választ. Mire? Kérdeztem, Milliband gyilkos tekintetet vetett rám. Ezt még megbánja, nagyon megbánja, sarkon fordult és eltávozott. Alig néhány lépésnyire volt még csak tőlem, amikor anélkül, hogy megfordult volna, hátra köpött a válla felett. Szerencsére nem talált el. 12 látszólag csak a hátamat egyengettem a tartályon, a valóságban azonban árvízként törvény lettek fejemben a gondolatok. Elvállaltam valamit, ami az életembe kerülhet. Beléptem az oroszlánok barlangjába, s egyáltalán nem biztos, hogy nem falnak-e fel. Vajon elvárhatja-e tőlem, Mrs. Cunningham hajdani professzorom, hogy azért, amit annak idején értem tett, hálából feláldozzam az életemet? Mert hogy itt erről is szó lehet, abban nem kételkedtem. Tisztában voltam vele, hogy legjobb lenne, ha lelépnék. Csak hogy sajnos ezzel már elkéstem. Belebotlottam néhány gyilkosságba, és úgy tudok a legegyszerűbben kikeszmeregni belőlük, ha elkapom a gyilkost. Csak hogy hány gyilkost is kellene elkapnom, Uramisten? Már megint mi a fenébe keveredtem. Tovább is gondolkodtam volna, ha nem jön a következő látogató. Nem kis meglepetésemre Gáncent láttam magam előtt. Azt hittem, szundikálsz, Mahatmaja, támaszkodott ő is a tartályhoz. Azt is csináltam, és csinálnám is, ha nem zavarnának lépten nyomon. Bocs, de fontos, amit mondani akarok, illetve kérdezni valamit. Miről van szó, Gáncen barátom? Gáncen rám nézett, majd a melkasomnak bökte a mutató ujját. Ki a fene, vagy te? Hogy ki vagyok? Kerekedett ki a szemem. Micsoda hülye kérdés ez? Egyáltalán nem hülye, tiltakozott Gáncen. Már kezdek kissé megzavarodni, az az igazság. Amíg meg nem ismertelek, egyenessé nem futott az életem, azóta viszont olyan, mint a ciklonvasút a Vidám Parkban. Történt valami? Kérdeztem, hogy a fenében ne történt volna. Egy sereg ember fenyegetett meg, hogy kinyírnak. Téged, ha ez vigasztal, téged is velem együtt. És miért? Honnan tudjam? Keresnek rajtunk valamit. Nem mondták, hogy mit. Éppen ez az, hogy nem, csak megfenyegettek. Például ki? Például az oroszok. Kuznyecov és a felesége. Azt mondták már bocsáss meg, hogy nem alacsonyodnak le odáig, hogy személyesen beszéljenek veled. Ezért velem üzennek. Azt mondták, tudják, hogy te, Mahatmaja, Mishauna és én egy rohadt bandába tartozunk. Az az igazság, Mahatmaja, hogy nagyon megijedtem. Már ahogy megszólított, sem volt, hogy is mondjam csak, normálisnak mondható. Elkapta ugyanis a nyakam, és egy kést szorított hozzá. Közvetlenül a kocsink mögött. Nem vettem észre, ahogy közeledett, de ha észrevettem volna, sem gondoltam volna rosszra. Szóval, oda jött hozzám Mr. Kuznyecov és kést szorított a torkomra. És a felesége? Csak nevetett. De nem volt valami vidám a nevetése. Olyan volt, mint ahogy a vámpírok nevetnek. Egyszer láttam egy vámpírfilmet, 3 napig nem tudtam aludni tőle. Abban nevettek így a vérszívók. De visszatérve a pasasra, azt mondta, hogy ha nem kapja meg 6 órán belül, amiért idejött, akkor elvágja a torkom, kivéreztet, lenyúzza a bőröm és kitömite a levéllel. Veled is ugyanezt teszi. Van 6 egész órád, hogy meggondold a dolgot és igent mondjál. Mire? Honnan tudjam, azt kiáltozta, mondjam meg neked, hogy ő nem kispályás. Moszkva mellett egy egész kis temető kitelne azokból, akiket megölt, vagy akiket az ő parancsára öltek meg. Ezután mi történt? Kérdeztem összeborzongva. Ezután Mr. Tiner jött hozzám. Késsel? Nem. A tenyerével. De ő is a nyakamra ment. Elkapta, és ugyancsak megfenyegetett. Azt mondta, hogy fizetni fogunk mindenért. Én és a gazdám. Így mondta. Ha, a gazdám, ez még mindig a rabszolgatartás korában él. Gazdám, de rólad volt szó, Mahatmaja, az kétségtelen. Csak nem akart megfojtani. Azt nem, Mahatmaja, csak neki lökött a kocsinak. Avval fenyegetődzött, hogy kitépi a beleidet, felakasztja hegyfa ágaira és lefényképezi, amint a kesejük zabálják. Reményteljes kilátások. Csak ne bagatellizáld el a dolgot, Mahatmaja. Ez még mind semmi volt ahhoz, amit Mr. Habibi mesélt. Ő mit mesélt? Azt kérdezte tőlem, hogy olvastam-e valaha arab meséket? Mire mondtam neki, hogy még nem, de bizonyára érdekesek lehetnek. Erre felajánlotta, hogy mesél egyet. Először azt hittem, végre valaki, aki nem akar kinyírni, hát ebben aztán alaposan tévedtem. Szóval, arról szólt a meséje, hogy valaki ellopta Ali Baba lámpását. Érted? Hogyne? Ali Babának volt egy csodálatos lámpása. Ismerem a történetet. De ez biztosan nem az a mese, amit te ismersz. Szóval ellopták Ali Baba lámpását, és ő vissza akarta vásárolni. Csak hogy pontosan nem tudta, ki lophatta el. Nyomozni kezdett, és rájött, hogy ki a hunyó. Felajánlotta, hogy visszavásárolja a lámpát. A tolvaj meg is ígérte, hogy eladja neki, de aztán meggondolta magát, ugyanis többen is meg akarták venni tőle, és a fickó úgy gondolta, hogy azé lesz, aki a legtöbbet adja érte. Ez még, Mr. Habibi szerint, rendben is lett volna, csak hogy a tolvaj egyre csak húzta az időt. Arra számított, hogy az érdeklődők egyre mohóbbak lesznek, és egyre feljebb emelik a tétet. Ali Baba arra gondolt, hogy a lámpa talán már nem is a tolvaj birtokában van, hanem kiében, jó pénzért eladta valakinek. Az új tulajdonos is keresni akar a lámpán, és immár ő emeli egyre feljebb az árat. Ekkor Ali Baba elhatározta, hogy véget vet a zsarolásnak. Így mondta, zsarolást emlegetett? Így mondta, de ennek ez is a neve. Ali Baba attól tartott, hogy még nagyobb baj is lehet a dologból, például a kalifa is tudomást szerez a lámpáról. Mert hogy a lámpa igazából őt illette volna. Ali Baba illegálisan tartotta magánál. Ha pedig a kalifa értesül erről, mindenkit karóba húzott. Ezt mondta Mr. Habibi. Aztán hozzátette, hogy a megrémült Ali Baba ekkor elvesztette minden gátlását és a félelemtől hajtva súlyos elhatározásra jutott. Úgy döntött, hogy inkább megöli a lámpa birtoklóját, semmint a kalifa tudomására jusson a dolog. Ezért elkapta a fickót, és kivitte a sivatagba. Ásott egy gödröt, beledugta a pasast és homokot lapátolt rá. Ott fulladt meg a féreg a homok alatt. Ezzel elhallgatott, és várakozva nézett rám. És én hülye, mit gondolsz, mit voltam csak képes kinyögni? Na mit? Hogy errefelé nincs is homok. Ez igaz. Azt felelte rá, hogy a teaültetvény földje is elég puha. Más is megfenyegetett? Ketten is. Mr. Köktürk, a török, és a pajeszos fickó a kövér feleségével. Mr. Kan, nem tudom, hogy hívják, mondta komoran, de nem is érdekel. Tudod, mire gondolok én, Mahatmaja, hogy beülök a kocsiba és lelépek. Hazahúzok, elmegyek a barátaimmal egy vendéglőbe és megfeledkezem az egészről. Te itt maradhatsz, ha akarsz. Én a helyedben nem gondolkodnék ilyen szamárságon. Már miért lenne az, én egyáltalán nem tartom annak. Pedig az, nekem elhiheted, ha kinyitod a kocsit csomagtartóját, mit találsz benne? Te is tudod, Mahatmaja. Persze, hogy tudom, öt fejet. Kettő közülük szörnyű gyilkosság áldozatának a feje. Nem én gyilkoltam meg őket. Ezt bizonyítanod kell, de ez még nem minden. Tegnap délután itt is meggyilkoltak valakit. Miss Kitty Brownt. Egyesek szerint a Vedda ölte meg, és azóta is várjuk a zsarukat, hogy elkapják. Te kutató vagy tudós, igaz? Na és? Foglalkoztál íjakkal? Persze, én, mint kulturális antropológus. Szóval, értesz az íjakhoz és lőni is tudsz velük. Mit akarsz ezzel mondani? Hökkent meg. Csak nem arra célzol. Nem célzok semmire. Csupán arra akarom felhívni a figyelmedet, Mahatmaja, hogy nem tudom, mit szólnának majd a zsaruk, ha csak úgy eltűnnél a fejekkel együtt. Kidobom őket az első kanyarban. Ez még csak olaj lenne a tűzre. Gondold végig, Mahatmaja, mielőtt ostobaságra szánnád el magad. E szerint nincs semmi esélyem, nyögte, mármint az életben maradása, de hogy nem, mondtam, ha segítesz nekem, legalább azt áruld el, Mahatmaja, hogy mi várható a közeljövőben. Komolyan kérdezed? Persze, hogy komolyan, akkor illenék is komolyan válaszolnom rá, igaz? Nos, hát ha tudni szeretnéd, még néhány gyilkosság, Mahatmaja. Most meg mi a bajod? 5 percig kellett legyezgetnem, amíg magához tért. 13. Mindennek a tetejében még Koncsita is rám talált. Ekkor már nem a halban tartózkodtunk, hanem az udvarban, zöld előfű tenger közepén. Mellettem Gánszen ücsörgött, szemeit ábrándosan a kék égen húzó bárány felhőkre meresztve. Úgy látszott, mintha a természet csodáiban gyönyörködne, én azonban tudtam, hogy csak néhány percet ért magához heveny rosszul létéből. Csak kicsit rám jött az izé, mentegetődzött. Tudod, Mahatmaja, ha gyilkosságokról hallok, ideges leszek. Kissé sok volt nekem az elmúlt néhány nap. Mielőtt elindultunk volna, azt hittem, hogy a szigriai sziklamászás lesz a legizgalmasabb mozzanata a kirándulásunknak. De lehet, hogy oda már nem is érünk el, addig meggyilkolnak bennünket. Egy szóval ott ültem a fűben Gánzen mellett, s a rövid beszédszünetben én is megpróbáltam a bárányfelhőkben gyönyörködni. Hirtelen Koncsita bukkant fel a közelünkben. A cserjék közül bújhatott ki, mert a hajában néhány zöldte a levél kapaszkodott. Amikor észrevett bennünket, meglengette a karját, majd oda sétált hozzánk. Halló fiúk, hogy vannak? Ő láthatóan jól volt. Nem izgatta, hogy a cserjék között gyilkosok leshetnek rá, vagy hogy egy szellem kiskutya megharaphatja formás bokáját, úgy röppent ki a cserjék közül, mint a friss szellő. Amint közelebb ért hozzánk, megtorpant, és megismételte a kérdését. Mondtam neki, hogy jól, mi egyebet is mondhattam volna. Koncsita gyanakodva bámult a fennakadt szemű Gánzenre. Ő is jól van, ő is? Bólintottam, pedig nem úgy néz ki. Ő ilyen, amikor jól van. Ez esetben nem szeretnék találkozni vele, amikor nincs jól. Sétált egyet? Kérdeztem. Azt ugye tudja, hogy a cserjés HM nem tökéletesen biztonságos? Ezt nem tudtam, illetve most már tudom. Hallotta, hogy tegnap este HM meggyilkoltak valakit a közelben? Koncsita leroskadt Gánzen mellé. Ha nem tudtam volna, hol vagyok, Koncsita szereléséből arra következtettem volna, hogy valahol az európai Alpokban. Koncsita bakancsban, rövid nadrágban, vékony blúzban vonzó, havasi gyopár gyűjtögető turista lányhoz hasonlított. Szinte vártam, hogy mikor bukkan ki a cserjék közül a lila milka tehén. Igen, sóhajtotta, hallottam, amerre mi megfordulunk többnyire meggyilkolnak valakit. Ezt hogy érti? Hökkentem meg, ez az igazság. Egyszer meg is kérdeztem magát, hogy is van ez. Azt felelte, hogy mostanában mindenütt és mindenfelé meggyilkolnak valakit. Legutoljára, amikor egy cirkuszban dolgoztam, ott is meggyilkoltak egy lányt. Egy cukorkárust. Állítólag a vőlegénye gyilkolta meg. Rajta kapta a raktárban egy pasassal. Ja, hogy el ne felejtsem, van itt a közelben elsősegély, vagy micsoda? Elsősegély? Minek? Talán megsérült. Én nem? Mondta Koncsita. Egy hölgy viszont, igen, egy hölgy. Hökkentem meg. Hol? Koncsita bizonytalan mozdulattal a cserjés felé intett. Hát ott valahol. Mégis merre? Koncsita felvonta a vállát. Ki tudja, hogy hol, olyan ez az izé, mint egy labirintus. Én is alig találtam ki belőle. Miért ment bele egyáltalán? Mert egyedül akartam maradni egy kicsit. Azt hiszi, olyan könnyű nekem kétkorban nem egészen hozzám illő hölggyel. Nem, ezt nem hiszem, mondtam. Kóborolni akartam egy kicsit. A fene se gondolta, hogy olyan könnyű eltévedni ebben az izében. Az egyik sor éppen olyan, mint a másik. Egy kicsit meg is ijedtem. Nem látták azt a filmet, amelyben valaki eltévedt a kukoricásban és mindenféle szellemek támadtak rá? Még nem, mondtam. Majd alkalomattán megnézem. Vigyen magával idegcsillapítót. Ha egyedül nézem, engem is kitört volna a frász. De nem volt egyedül. Alfred velem volt. Ki az az Alfred? Alfred az Alfred. Hát udvarolt nekem. Különben gazdag fiú volt, akár hozzá is mehettem volna feleségül. Csak az volt a bibi, hogy még iskolába járt. És a családja sem biztos, hogy jó szemmel nézte volna. Mi lett a románc vége? Magdalena elpofozta tőlem, szó szerint. És mit látott a cserjésben? Hát egy hölgyet. Kissé hátborzongató volt, az kétségtelen. Erre már Gánzen is magához tért. Olyan gyorsan ült fel, hogy mindketten meghökkentünk tőle. Miss Hauna? Kicsoda? Miss Hauna? Koncsita megvonta a vállát. Nem tudom, nem mutatkozott be, csak rám nézett. De úgy, hogy még most is libabőrös vagyok tőle. Nézzen csak ide, Koncsita ekkor gyermeki együgyűséggel nem a lábát, vagy a karját mutatta meg, amelyen ugyancsak fel kellett volna bukkannia az említett libabőrnek, hanem kigombolta a blúzát és szét is húzta kisé. Ezt már Gánzen sem szalaszthatta el. Úgy pislogott a blúz nyílásából kikandrikáló barna bőrre és a két szemtelen halomra, mintha egyetlen pillanat alatt libabőr szakértővé változott volna. Ez valóban libabőr, mondtam, szóval. Az a helyzet, hogy mentem a sorok között, és boldogtalannak éreztem magam. Arra gondoltam, hogy Noénak is mindenből két állatot kellett bevinnie a bárkájába, nem igaz? Azt mondják, ha hirtelen özönvíz lenne és ideúszna egy bárka és azt mondaná nekem Noé, hogy szálljak be, mert tudná, hogy nem tudok úszni, nos honnan kerítenék egy párt magamnak? Ezen törtem a fejem, ekkor találkozott a hölggyel. Ekkor, hogy nézett ki, kisé véres volt, az az igazság. Nem tudja, miért volt véres. Meglőtték? Mondta. Azért. Mivel lőtték meg? Azt hiszem egy nyílveszővel. Butha segíts! Nyögött fel Gánzen. Gondolatban csatlakoztam a fohászhoz, miközben éreztem, hogy egyre rosszabb érzések kerülgetnek. Azt hiszi, vagy látta is a nyílveszőt. Persze, hogy láttam, az oldalából állt ki, de az arca is véres volt. Csupa szakadás volt a ruhája, meg vér, meg ilyesmi. Maguk szerint mi történhetett szegénnyel? Senki nem mondta nekem, hogy egy teaültetvény ilyen veszélyes hely. Amikor New Yorkban jártunk, direkt megmutatták nekünk, hogy merre nem szabad sétálgatni, itt meg nem szólt senki. Ja Istenem, felkaptam a fejem, Gunsen is felkapta, alig ha nem ugyanazt látta, amit én Conchita kezében egy ismerős stukker feketedett és egyenesen ránk szegezte. Mindketten feltartottuk a kezünket. 14 Conchita azonban nem akart lemészárolni bennünket. Legalábbis a jelekből erre következtettem. Ránézett a saját kezére, aztán visított egyet. Jaj, mi a franc ez, adja ide, de gyorsan, Conchita engedelmesen felém nyújtotta. Ez az én stukkerom, mondtam fenyegetőn, hogy került magához, honnan tudjam, védekezett. Valószínűleg véletlenül. Hogy véletlenül? Hát az imént, ahogy magához dőltem, úgy látszik, valahogy beletévedt a kezem a maga zsebébe, és azt hittem, hogy talán nem tudom pénztárca, vagy ilyesmi, és véletlenül, de azt nem gondoltam volna, hogy egy izé. Kénytelen voltam némi határozottságot mutatni annak ellenére is, hogy még mindig ott táncoltak a libabőrök az orrom előtt. Conchita, nyögtem mély sóhaj kíséretében. Igaz az a véres nő a cseréjék között, vagy csak kitalálta, hogy... Persze, hogy igaz, csak nem képzeli, hogy hazudok magának, és nem is lopok. Soha? Hát ugye, ezzel az a helyzet. Én megfojtom magát, ez a beszéd, bólintotta közben teljesen magához tért Gunsen. Folytsuk meg és ássuk el, akkor végre mi gyilkolunk, és nem kell attól félnünk, hogy bennünket gyilkolnak meg. Esküszöm, hogy ott volt az a hölgy. Belenéztem a szemébe. Biztos voltam benne, hogy ezúttal nem hazudik. 15. Nem akartam pánikot kelteni, ezért amint Conchita elhúzott, ráparancsoltam Gunsenre, hogy egyelőre fogja be a száját, majd megpróbáltam meggyőződni róla, hogy nem került-e elő sauna. Vagy hogy egyáltalán eltűnt-e? Nem volt okom kételkedni Conchita szavaiban, ahhoz nagyon is valóságosan adta elő a történetet, abban azonban nem lehettem egészen biztos, hogy saunát látta-e. A történet valóságosnak, ugyanakkor zavarosnak is tűnt. Sauna valamiért bekeveredett a cseréjék közé, ahol is a Vedda, Handuna elkapta. De vajon ő volt-e, és vajon miért? Miért? Elvégre az erdőben bármikor megölhette volna. Vajon mi lehet az, ami újabban ennyire ellenünk fordította a Veddát? Először sauna ajtaján próbálkoztam, de nem válaszolt senki a kopogtatásomra. Aztán Jayasundarához igyekeztem volna, de még mielőtt elérhettem volna, Missuvendrenibe botlottam a folyosón. Amikor észrevett, mintha elpirult volna, és, mintha csak véletlenül tenné, megigazgatta magán a száját. Éppen önt keresem, Mr. Lawrence, mondta. Láttam rajta, hogy zavarban van. Itt vagyok. Mosolyogtam rá. Suvendreni egy papírlapot varázsolt elő a szája ujjából, és meglengette előttem. Ön még nem nyilatkozott, hogy vegetáriánus ételt óhajt-e a kirándulásra, vagy esetleg egyéb. Nem látta saunát? Vágtam közbe megragadva a karját. Suvendreni megszeppenve nézett rám. Miss? Saunát? Nem láttam. Miss Conrad viszont látta, mondtam vigyázva, hogy ki ne ejtsem a számon Conchita igazi nevét. Suvendreni nyelt egyet, ami azt illeti tegnap én is láttam. Nem eresztettem el addig, ami el nem mondtam neki, amit Conchitától hallottam. Hol van a főnöke? Éppen telefonál. Vezessen hozzá, nem tiltakozott. Megfordult, és elindult előttem a folyosó másik vége felé. Még ebben az űrzavarban is feltűnt, hogy olyan kecsesen ringatódzva mozog, mint egy gazella. De hát kinek van ideje gazellákkal törődni, amikor egy megveszekedett gyilkos szedi az áldozatait a környéken? Jayasundara alig ha nem szundikálhatott, mert még gyűrött volt az arca, amikor kopogtatásunkra kidugta a fejét az ajtaján. Ahogy meghallotta, miről van szó, akkor átszökkent, mint egy gazella. Csak éppen másfajta gazella, mint Suvendreni. Mi a fene történik itt? Hamarosan legyőzte kezdeti zavarodottságát, és néhány megnyugtató szingaléz mondat társaságában elküldtem is Suvendrenit. Amikor kettesben maradtunk, rám nézett. Akar egy italt? Csak egy kicsit. Mondtam, egy üveges szekrénykéhez lépett, és két poharat vett elő belőle. Anélkül, hogy a keverési arány felől érdeklődött volna, jókora adaggal töltött mindkettőnknek. Mi ez? Érdeklődtem óvatosan, mivel az üveg címkéjén itteni betűk sorakoztak. Konyak, a kedvencem. Akkor szoktam inni belőle, ha pánikban vagyok. Talán nincs is akkora baj, igyekeztem megnyugtatni. Jayasundara felvette a poharát, és ha hiszik, ha nem egyetlen hajtásra kitta. Én is belenyaltam, aztán néhány kortyot lekürtem belőle. Tényleg jó volt. A fiskit többre becsülöm ugyan a konyaknál, de ezúttal valahogy ez is reményt öntött belém. Hogy a fenében ne lenne nagy a baj, sóhajtott a Jayasundara. Először is megöltek valakit tegnap, a rendőrség köp rám, aztán legyintett egyet, mint aki ezzel a legyintéssel be akarja fejezni a beszélgetést. Nem hagyhattam. Mondja csak ki, ami a szívén nyugszik. Nem lehet könnyű egy ekkora birodalmat igazgatni, provokáltam. Egy lány testvért igazgatni sem könnyű, folytatta némi szünet után. Konkrétan Minolit, férjhez kellene mennie, már 22 éves, igazán, szerintem nem késett még el vele, szerintem megelkésett. Minoli nyugtalan természet, egy házasság talán megnyugtatná. Ő hozta a nyakamra ezt a társaságot is. Bocsásson meg, ön természetesen kivétel, Mr. Lawrence, tegnap megöltek közülük egy nőt. Nem ismertem semmi közöm hozzá azóta is egyfolytában azt kérdezgetem magamtól, hogy mi az ördögért kell ez nekem. Jó, ez az ültetvény bizonyos értelemben Minolié is, de legalább a barátait hozná ide, ha vannak neki egyáltalán. De hiszen ezek a barátai, mondta álnokul. Jayasundara előrehajolt, és megmarkolta a poharamat, mintha azt is ő akarná meginni. Ezek, hiszen nem is igen ismeri őket, nekem ugyan beadta, hogy milyen kellemes társasággá kovácsolódtak össze egy luxushajón, és azóta is meghitt kapcsolatban állnak egymással, én nem hiszek ebben. Az az érzésem, hogy Minoli belekeveredett valamibe. Mondja, nem akarná feleségül venni? Őszintén meglepett a kérdése. Legutóbb Pápua Új-Guineán ajánlotta fel Malulu, hogy vegyem feleségül a húgát, és ha jól bánok vele, akár 50 szágópálmát és 10 disznót is kaphatok mellé hozományul. Igaz, a felajánlott feleség, ha jól emlékszem, Taupunak hívták, testvérek között is nyomott, vagy 150 kilót és akkora tenyerei voltak, mint egy-egy sütőlapát. A 11 gyerekről nem is szólva, akik közül jó, ha a felének ismerte az apját. Sajnos, az a helyzet. Kezdtem volna tiltakozni, de Jayasundara felemelte a kezét. Csak tréfáltam, de tényleg férjhez kellene mennie. Az a feneség, hogy nem akar. Csak azt tudnám, hogy mi az ördögöt akar. Suvendrani közben visszatért. Váltott néhány ilyet szingaléz mondatot Jayasundarával, majd angolul folytatta. Mishaunát nem találjuk, Mishaunrat bizonyára igazad beszél. Mishaunát feltehetően atrocitás érte a cseréjék között. Tűvétettük a hotel környékét, de Mishauna nem került elő. Jayasundara az ablakhoz lépett és kinézett rajta. Lefújjuk a kirándulást, mondta aztán sóhajtva. Suvendraninek láthatóan nem tetszett az ötlet. Talán nem kellene, mondta. Miért? Fordult felé Jayasundara. Az emberek már fel vannak ajzva. Ki akarnak mozdulni a hotelből? Ha visszatartjuk őket, egyenként szögdösnek ki. Így legalább együtt maradnak. Hívok néhány kísérőt. Vajon mi a fenét akarhat ez a vedda? Töprengett Jayasundara. Ön jobban ismeri őket, Mr. Lawrence, mintha szánt szándékkal akadályozná a terveinket. Nem tudna beszélni vele? Ahhoz előbb meg kellene találnom. Nem próbálná meg? Azt ne! Kiáltotta közbe Suvendrani, nem is titkolt aggodalommal. Meg fogja ölni, Jayasundara csodálkozva pislogott a lányra, majd lassan felém fordította a tekintetét. Megpróbálom, mondtam gyorsan. Mindenképpen meg kell próbálnom. Hát ha Shauna még él, menjenek a többiek is, erősködött Suvendrani. Több szem többet lát. Azt már nem, tiltakozott immár Jayasundara. Halomra fogják lőni egymást. Menjenek fegyvertelenül. Akkor őket vadássza le a vedda. Nekem van fegyverem, szóltam bele a vitába, és nem szoktam elkapkodni a dolgokat. Különben Miss Suvendraninek igaza van. Meg lennék lepve, ha Miss Conrad nem lármázta volna fel az egész épületet. Úgysem maradnának a fenekükön. Rövid töprengés után Jayasundara felvonta a vállát. Miért is ne? Azt hiszem, engem már nem érhet kellemetlen meglepetés. Nem kellett soká várnia, hogy az események porrázúzzák a reményeit. 16 kénytelen voltam rázizzenni, hogy a délután kezd kicsúszni a kezemből anélkül, hogy egyáltalán benne lett volna. Természetesen mindenki csatlakozott a kirándulókhoz, akik a megváltozott terv szerint nem lettek volna sokan, amint azonban kiderült, hogy a sétát összekötjük egy kellemes kis embervadászattal, senki sem akart itthon maradni. Mert nincs is szebb dolog annál, mint amikor elkapunk egy gyilkost, és lehetőség szerint mindjárt a helyszínen meg is lincseljük. Megpróbáltam felhívni mindannyiuk figyelmét, hogy a vedda veszélyes lehet, elvégre megölt valakit, és feltehetően Mishaunát is megsebesítette, de ez már egyáltalán nem izgatta őket. Azt is megkíséreltem megakadályozni, hogy fegyvert hozzanak magukkal, s bár lőfegyverük nem igen volt, késeik, sőt az ökleik is alkalmasak lehettek arra, hogy megöljék a veddát. Nem is tudtam igazán, hogy kit fél, csekőkete vagy Handunát. Szuendreni és még két alkalmazott rendet próbáltak teremteni az űrzavarban, a siker legkisebb reménye nélkül. Már senkit nem érdekelt az ültetvény maga, mindenki a veddát próbálta elkapni. Rövid futkosás után úgy döntöttem, hogy feladom, egyszerre úgysem lehetek ott mindenütt. Magamban azért imádkoztam egyet a szellemekhez, hogy kerüljék el egymást. Handunának bizonyára lesz annyi esze, hogy elrejtőzik előlük. Kérem, kérem, hallottam a cserjék közül Szuendreni elfulladó hangját. Ez itt Mister, Szahabandu, ő majd elmagyarázza önöknek. Szavai belevesztek a cserjék sűrűjébe. Amíg csípőretett kézzel tájékozódni próbáltam, Gansen eltűnt mellőlem. Végül is miért is maradt volna mellettem? Elvégre ő nem kíváncsi az ültetvényre, látott már eleget életében. Biztos voltam benne, hogy visszasompolygott a hotelbe, és egy karosszék mélyére süllyedve próbálja meg túlélni az elkövetkező órákat. Természetesen én is jártam már Tea ültetvényen, nem is egyen. Valahány dél-kelet-ázsiai országban csak megfordultam, sosem mulasztottam el, hogy megtekintsek egyet-egyet közülük. Mindig is nagy hatással volt rám az ültetvények látványa. Talán az ölcím sokfélesége volt az, ami megfogott. Hiszen itt még a különböző nagyságú leveleknek is más és más a zöldje. Mintha egy angyal, aki égi ecsetjével az ültetvény cseréjét, és a cserésben húzódó hutak füvét festi, elfelejtett volna más szint is magával hozni a zöldön kívül. Behúzódtam a cserjék közé, és magamba szívtam az ültetvény semmihez sem hasonlítható zamatát. Fűszerek illata keringett a levegőben, s, mintha még a felettem elszálló madarak is illatfelhőbe burkolóztak volna. A velem szemben zöldelő domboldalon, amelyet ugyancsak cserjék borítottak, levélszedő asszonyok sora hajladozott. Színes fejkendői óriási lepkékként csapdostak a levelek között. Addig-addig ábrándoztam, amíg megzöldült körülöttem a sok levél, és kibukkant közülük valaki. Revolverem után nyúltam, de gyorsan visszahúztam a kezem. A vörös hajú Mr. Norton és vörös hajú felesége bújtak ki az ágak közül. Amikor Norton megpillantott, elégedetten elvigyorodott. Sejtettem, hogy itt van, felesége vele nevetett, mintha ő is sejtette volna. Nevetésük azonban nem volt barátságos nevetés, egyáltalán nem. Miből sejtette? Kérdeztem, miközben figyeltem, ahogy kikászálódnak a cserjék ágai közül. Norton elvigyorodott. Onnan, hogy követtem magát. Követett? Miért követett? Norton felesége közben úgy helyezkedett, hogy megakadályozhassa, ha el akarnék menekülni. Közvetlenül mögém. Került, így ha valóban menekülnöm kellett volna, csak a domboldalom felfelé tehettem volna meg. Ott viszont Mr. Norton állt. Norton megvonta a vállát. Lehet, hogy meg akarom ölni, de nem biztos. Lehet, hogy a feleségem öli meg. Akárhogy is néztem, Mrs. Norton nem tűnt gyilkos típusnak. Vékony volt, feltehetően izmos is, de jó arcú és kifejező mosolyú. Már, ha mosolygott. Ezúttal azonban már mellőzte a mosolygást. Ő is csípőre tette a kezét és várakozón nézett rám. Imádom a jó tréfákat, mondtam könnyedén. Ez egyáltalán nem tréfa, tiltakozott Norton. És ezzel ön is tisztában van. Talán azzal is, hogy a feleségem karate világbajnok, így nem esne nehezére megölni önt. Mrs. Norton újra elmosolyodott, és még bólogatott is mellé. Azt jelezte a bólogatása, hogy bizony-bizony, neki aztán nem esne nehezére kitörni a nyakamat. A férje mosolya pedig még azt is hozzátette, hogy meg is teszi, ha sokat szórakozom velük. Nem akartam a naivat játszani, de azért azt csak meg kellett kérdeznem tőlük, hogy miért akarnak kinyírni. Meg is kaptam rá a megfelelő választ. Van magánál valami, ami nagyon kell nekünk, mondta Norton. Ezzel ön is tisztában van, és oda is fogja adni. Már, ha nálam van, mondtam. Persze, hogy magánál van, vigyorgott Mr. Norton. Ha a szobájában nincs, akkor csak önnél lehet. Miért ne lenne a szobámban? Ekkor Mrs. Norton szólalt meg. Olyan lágy és behízelgő volt a hangja, hogy majd elolvadtam tőle. Kedves Leslie, ugye szólíthatom így legalább annyira ismerjük a szobáját, mint a sajátunkat. Abban a szobában ön nem rejthetett el semmit. Háromszor kutattuk át a mai napon, és nem találtunk benne említésre méltót, pedig még különféle kütyüket is bevetettünk. Csak önnél lehet. No és a kocsink, azt is megnéztük, majd hogy nem darabokra szedtük az éjszaka. És abban sem találtunk semmit, kvázi önnél kell lennie. A mézzel teli edényekről nem tett említést. Ez pedig csak egyet jelenthetett. Az edények már nincsenek a kocsiban. Gansennek sikerült biztonságba helyezni őket. Norton ismét megszólalt. Immár keményebb volt a hangja, és a tréfás szavak is kezdtek kikopni belőle. Azt is meg kell önnek őszintén mondanunk, hogy egy centet sem vagyunk hajlandók fizetni érte. Világos, tökéletesen, Mondtam, meg kell kérnünk rá, hogy vetkőzzék le. Tetőtől talpig, most és itt. Hökkentem meg, most és itt. Úgy döntöttem, hogy jobb a békesség. Megvontam a vállam és levetkőztem. Csupán az alsó nadrágom maradt rajtam. Mrs. Norton titokzatos mosolyjal figyelte a produkciómat, s amikor az alsó nadrágnál megálltam, rám szólt. Azt is, bökött az ominózus fehér neműre. Csak ön után, mondtam, előbb ön, aztán én, Mrs. Norton sokadszorra is elmosolyodott. Ez aztán valóban szép mosoly volt. Ha valaki vette volna magának a fáradtságot, gyönyörű képes lapot csinálhatott volna belőle. Oda sétált hozzám, végignézett rajtam, majd akkor a pofont húzott le, csak úgy visszakézből, hogy bele kellett kapaszkodnom a legközelebbi cserjébe. A cserje viszont nem óhajtott közeli kapcsolatba kerülni velem, ezért elhajolt előlem, így arccal bezuhantam két ág közé. Éreztem, hogy elkapják a kezem és kirángatnak a napvilágra. Egyik szememmel kissé homályosan láttam, ami akár azt is jelenthette, hogy föld ment bele. Szerencsémre nem az volt, csupán vér. Felszakadhatott a szemöldököm, arról csöpögött lefelé. Nincs sok időnk, figyelmeztetett Mr. Norton, hol volt már a meghitt mosolya, elszállt a cserjék felett a végtelembe. Előadja vagy megöljük, fogadja el végre, hogy veszített. Van ilyen, velem is előfordult már. Különben is, lehet, hogy ön csak közvetítő, és talán nem is tudja pontosan, mibe keveredett. Szabaduljon meg tőle az Istenért, odaadja, és ezzel vége. Akkor nem nyírnak ki. Már miért nyírnánk ki, nekünk nem maga kell, hanem a hordozó. Nos, még gondolkodnom kell rajta. Kap egy percet, egyetlen egyet. Egy huncut másodperccel sem többet. Ha addig nem szánja rá magát, kitöröm a nyakát. Maga? Csodálkoztam. Azt hittem, Mrs. Norton végzi a piszkos munkát. Fél perc már eltelt. Őszintén bevallhatom, nagy bajban voltam. Egyetlen reményem a stukkerom lehetett, az viszont legalább három jókora lépésnyire volt tőlem a nadrágom zsebében. Még, ha el is érném, kirántani már alig ha lenne időm. Mrs. Nortonnak kemény a keze, ráadásul a férje is segítene neki. Valami okosabbat kell kitalálnom. Nem tudom, mit tettem volna, talán mégiscsak a fegyver megszerzésével próbálkozom, ám ekkor megmozdult mellettünk néhány cserje. Mintha valaki szánt szándékkal rázta volna meg. Lehetetlen volt nem észrevenni. Mr. Norton észre is vette, és felemelte az ujját. Csitt, Liliana, Liliana csendben maradt, ami azért is könnyen ment neki, mert eddig is csendben volt. Norton már-már meg akarta ismételni a fenyegetését, amikor újra megrázkódtak a bokrok, mintha valaki újfent csak megrázta volna őket. Ki a fene van itt? Nézd meg, Liliana, de légy óvatos! Liliana mosolygott, visszaintett, és eltűnt két cserje között. Mr. Norton nyugtalanul figyelte, de azért engem is szemmel tartott. Ki tudja, meddig várakozott volna, ha egyszer csak meg nem unja. Nem tudom, hány perc múlhatott el azóta, hogy Liliana besüllyedt a cserjék közé, legkevesebb ötnek el kellett telnie. Közben Mr. Norton egyre hidegesebb és tanástalanabb lett. Olyannyira, hogy oliva zöld nadrágja zsebébe nyúlt, és egy hosszú pengélyűkést húzott ki belőle. Liliana, kezdte szólongatni a feleségét. Liliana, jól vagy, csak a cserjék suttogtak mellettünk. Amíg a meggyilkolásomra készültek, lágy, kellemes szellő érkezett valahonnan, és játszani kezdett a tea levelekkel. Hol az egyik oldaluk fordult felfelé, hol a másik, és közben halkan énekeltek, feltehetően a tündérek altató dalát. Liliana, hallasz egyáltalán, hol a pokolban, Jézusom, Mr. Norton arca úgy összement, mintha gumiálarc lett volna rajta. Szempillantás alatt esett össze a képe. Ordított egyet, aztán vadul bevetette magát a cserjék közé. Abban a pillanatban rádobtam magam a ruhámra, kirántottam a zsebemből a stukkert és ráfogtam a nagy semmire. Mert ekkor már Mr. Norton messze járt, gyorsan felöltöztem, miközben a körülöttem zöldelő bokrokat figyeltem. Ha kihúztam magam, átláttam a cserjék során. Jó messze tőlem két virágos fejkendő lobogott a szélben, nem láttam senki mást a gazdáikon kívül. Óvatosan, kezemben a stukkerral, elindultam felfelé a domboldalon. Errefelé magasak voltak a bokrok és túlságosan is dúsak az ágaik. Egy teaszakértő bizonyára meg tudta volna mondani, miért hagyták a cserjéket magasabbra nőni a megszokottnál, de egyelőre egyetlen szakértő sem tartózkodott a közelemben. Hirtelen valaki felkiáltott mellettem. Alig 2-3